Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából több ház is lakhatatlanná vált északkeleten a viharok miatt. Lipicai lovakat kapott a brit királyi család. Az Egri borvidéket bemutató érmesorozat jelent meg. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Több ház is lakhatatlanná vált az éjszaka folyamán a Dunától keletre átvonult viharzóna okozta károk miatt, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-vel. Mokics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint reggelig országszerte 240 beavatkozásra volt szükség Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is. A katasztrófavédelem munkatársainak legtöbbször kidőlt fák, letört ágak miatt kellett vonulniuk, de több lakóépület is megrongálódott. Szabolcsban okozta a legsúlyosabb károkat a vihar. Volt, ahol a jég, máshol a szél okozott kárt, illetve több épületbe, így Sajókápolnán egy családi házba is villám csapott. Búj településen két utcában jégeső rongált meg lakóépületeket, amelyek közül két ház lakhatatlanná vált, azokból 6 embert kellett kiköltöztetni. Ibrányban egy családi ház tetőszerkezete ugyancsak olyan súlyosan megsérült, hogy az ott lakó két embernek el kellett hagyni az otthonát. Mokis Dániel szerint sok helyen pincék, alagsorok kerültek víz alá, a nyíregyházai kórház pincéjéből is jelentős mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak. Nagyméretű jégeső kísért a viharokat előző éjjel keleten, helyenként tojás, mandarin nagyságú jég potyogott, számolt be az Időkép időjárási portál is. Mezoléptékű, konvektív rendszeri álltak össze az zivatarok az esti órákban, írták, ez pedig többfelé okoz heves villámtevékenységet és felhőszakadást. Északkeleten nagyméretű jégesővel érkező heves zivatarok is kialakultak tehát, amelyek több települést is megszórtak. A Tokajhoz közeli Tiszanagyfaluban tojás és mandarin nagyságú jégszemek hullottak, a Nyíregyházától északra fekvő Ibrányban is méretes dió és tojás nagyságú jég kísérte a vihart. A közeli Buj is kapott a nagyméretű jégből, Borsodot sem került el a jégeső, Szikszóról cseresznye és dió méretű jégről érkezett fotó az Időképhez. Lipicai lovakat kapott a brit királyi család, Magyarország harmadik Károly király koronázási ajándékaként adta át a honvédelmi miniszter. Magyar tenyésztésű lipicai lovakat adott tehát át a brit királyi hadseregnek Szalai Bobrovnicki Kristóf Londonban, erről a tárcavezető a közösségi oldalán számolt be. A magyar tenyésztésű lipicai lovakat Magyarország harmadik Károly király koronázási ajándékaként adta át a miniszter a brit királyi hadsereg részére. A család reprezentációs célra használja majd a lovakat. A miniszter hangsúlyozta, mindez a magyar lótenyésztés nemzetközi hírnevét öregbíti. Korábban kerültek magyar lovak a brit királyi hadsereghez, arra azonban még nem volt példa, hogy Magyarország kifejezetten a királyi család részére ajándékozott volna lovakat. A minisztérium közleménye is aláhúzza, a két 8, illetve 6 éves heréltett Szilvásváradról az állami ménesgazdaság méneséből választotta ki az év elején a királyi főistállómester és a királyi főkocsis. Az elmúlt hetekben összesen 42 konténernyi hulladéktól szabadították meg a gyöngyösi zsinagógát, a beázást megszüntették és fertőtlenítették az épületet, hogy már jobb körülmények között szervezhessenek koncertet. Weisz Péter, a gyöngyösi zsidó hitközség elnöke elmondta, ismét jó esély van arra, hogy restaurálják a zsinagógát, ehhez 3 milliárd forintra lenne szükség.
Nagyon sok minden történt, amíg idáig eljutottunk. Az elmúlt hónapokban ismételten előtérbe került a zsinagóga ügye. Mind helyi közéletben, mind a kormányzati szinten. Az egyházunk a Macsihi szélére egy olyan elnök került, akivel én szakmailag jó barátságban voltam régen is, hiszen kiváló orvosként vezette a Honvéd Kórházat, emellett tudós is, történész is, és a Holokauszt Dokumentációs Központ vezetője. Nagyon könnyen megtaláltuk a hangot, mert az első nap megnézte, lejött, és azt mondta, hogy ez egy Baumhorn alkotás, mondani se, mondom, így van. Miért néz így ki? Mondom, Andor, kell egy kis segítség. Felpörögtek a kormányzati tárgyalások, van esélyünk rá az egyházközpontunknak, a miskolci, a szegedi és a gyöngyösi a három kiemelt beruházása. Barátaink azt mondták, hogy csináljunk valamit, amivel már bevezetjük, hogy lesz újjászületés. És összeállt egy baráti csapat, meghatottan néztem, hogy segíteni akarnak. Muszlimok és keresztények. Aszám Jomára, barátom a kórház jelenlegi vezetője, akinek én 15 évig a főnöke voltam, most a tanácsadója, Balázs Ernő és felesége, Nagy Judit, vendéglős, vendéglátó, üzemeltető, Miller Lajos és felesége, Kossuth-díjas operaénekes, Bekes Andika. Összeállt egy keresztényekből, muszlimokból álló csapat, hogy segíteni akart. Kitakarították, kifertőtlenítették, berácsozták a zsinagógát. Miller Lajos barátom felajánlotta, hogy az Opera Gála mintájára szervezzünk egy zenésestet. Megható volt, hogy ingyen jelentkeztek kiváló emberek, lesz fényfestés, lesz Opera Gála ingyenesen. Én azt kértem, hogy ne gyűjtsünk pénzt, mert önzetlenül szeretném bebizonyítani a város lakóinak, akiktől az elmúlt években politikai és labdarúgó szimpátiára függetlenül hívtak, hogy mi lesz a zsinagóga sorsa. Éreztem, hogy egy város aggódik érte. Nekem ez az utolsó a bakancsistámon, bár még van egy csomó elképzelnivalóm, szeretnénk, ha megújulna.
Idén az Eger Borvidék Proof forgalmi sorral folytatja a Hazánk borvidékeit bemutató forgalmi sor szériát a Magyar Pénzelő ZRT. A 2019-ben indított tematikus sorozat első darabjaként a Tokaji Borvidék PP forgalmi sor került kibocsátásra, aztán a Villányival folytatódott, majd a Somló, a Szekszárdi követte, és aztán idén az Egri Borvidék sorban is helyet kapott, az adott év forgalmi éremsora mellett egy 29,2 mm átmérőjű színes fém érem is a Borvidékre jellemző díszítéssel. Az egykori betyárok világát ismerhették meg azok, akik ellátogattak a közelmúltban Nyíriben, és részt vettek a falu által szervezett betyárnapon. Dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője, nyíri szülötte, örömmel látogatott el a rendezvényre, amely egyre sikeresebb, és egyre több elszármazott látogat vissza erre az eseményre, szülőföldjére.
Azért is gratulálok Orbán József polgármester úrnak, mert ez egy teli találat volt, hogy nem egy átlagos falunapot, hanem ennek az ünnepségnek egy nevet adott, betyárnapok. Vette a fáradtságot, és történész kollégáival kiderítették azt, hogy állítólag a hagyomány szerint ugye itt a egyik olyan betyár született, aki meghatározója volt a magyar belpolitikai életnek anno, és mindenki ismeri az ő nevét, és ezen történelmi esemény alapján, hogy itt született, vagy a térségben való volt, mindegy, ma már nem tudjuk, mert ez nehezen datálható, de mégis a hagyomány, ez régóta ide köti Nyírihez, és úgy hiszem, hogy ez egy fontos olyan felfedezés volt, idézőjelbe téve, hogy ezzel a lehetőséggel kezdeni kell valamit. Hiszen ha megnézzük a választókerületem 98 települését, itt Abolyban és Zemplénben mindenütt a turizmus, ami dominál, kisebb vagy nagyobb tételekben, de ehhez nem elég akár felépíteni egy turisztikai centrumot vagy látványosságot, hanem programmal kell megtölteni. Mi az, amiért idejön akárhonnan, Miskolcról, Debrecenből a polgár, mert mindenütt szép a táj, mindenütt jó a zempléni, az abói kaja, de mégis kell valami plusz. Hát ezt a pluszt találták meg Orbán József polgármester barátom, Angyal Bandit, hogy állítólag ugye itt született, vagy ide való volt, gyerekkorát itt töltötte. És ez egy különlegességet ad ennek az ünnepségnek, ami immáron negyedik alkalommal került megszervezésre. Mert valóban falunap mindenütt van, de ha adunk egy olyan lehetőséget, hogy mégiscsak ami megkülönbözteti a többi település falunapjától, akkor ez teli találat volt. És hát maga a program szervezésében is, hogy a karikás ostor használata, vagy a régi petyárvilág felelvenítésére olyan szereplőket hívott, ami egy érdekes szint ad. És ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a falunap általában véve szokták mondani, hogy ez pénzköltés, nem. Ez itt Nyíriben, többek között még hegyköztöbb településen kifejezi azt, hogy itt egy közösség él. Egy közösség, egy olyan közösség, akik számítanak egymásra, és legalább az éven egy rendezvény kell, ami megköszönje a polgármester ezeknek az embereknek azt a munkáját, amit végeztek. És ez lényeges, hogy azon túl, hogy a itteni nyíri polgárok jól érzik magukat, hogy egy pohár bort vagy pálinkát megisznak egy kis kajával, azon túl azonban ennek elment a híre. És azért a másik eredménye az ilyen rendezvénynek, hogy az adott településről elszámozottak. Ma is találkoztam olyan régi nyílgi polgárokkal, akik az én időmben itt laktak, de ma már nem itt laknak, vagy a szüleik itt laktak, és visszajönnek. Tehát ez élővé teszi ezt a közösséget, ami itt Nyíriben van.
Kimagasló kressztudás, összehangolt csapatmunka és átlagon felüli egyensúlyérzék, ezekre volt főként szükség a 11. alkalommal megrendezett Bicajri Csaj versenyen Nyíregyházán. Az általános iskolásoknak szóló viadal döntőjében 9 csapat vett részt, többek között Nyíregyházáról, Debrecenből és Kiskunfélegyházáról. A részletekről Szikszai Tihamér rendőr alezredest hallják.
Az első forduló egy projektfeladat, ahol egy rövid videót, lehetőleg TikTok videót kellett készíteni, de egy YouTube videó vagy bármilyen más videó is jó volt, meg közlekedésbiztonsági szakterületet kellett, hogy bemutasson, valamiféle közlekedésbiztonsági üzenete kellett lenni ennek a videónak. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, itt még nagyon sok versenyző volt, majd a második fordulóban egy kereszttesztet kellett online kitölteni, hát itt már többen véreztek el, majd a legjobb 10 csapat kerülhetett be a döntőbe is vehet részt itt ezen élőben is ezen a versenyen. Akik ide bekerültek, azok tisztában vannak a szabályokkal. Azt kell, hogy mondjam, sokkal jobban, mint sok olyan ember, aki gépjárművet vezet. Tehát ezektől a gyerekektől, legalábbis a nagy részüktől tanulni lehet. Van azért közöttük most olyan versenyző is, aki egy vagy kettő hete jutott ki nemzetközi közlekedésbiztonsági versenyre. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek felkészülés terén sokkal jobban előre tartanak, mint egy átlag autós. Tehát nem tudok olyat mondani, amiből ők ne lennének otthon. Nekünk kell megtalálni és tapogatni azokat a pontokat, amikből mi versenyt tudunk csinálni, és meg tudjuk határozni a helyezéseket. Nem véletlen, hogy van olyan feladat is, ami nem véresen komoly, tehát valamilyen úton, módon majd dönteni kell, például a vízibiciklis versenyfeladat. Nyilván arról szól, hogy ha nagyon ügyes valaki mindenféle kressz kérdésben, akkor is egy helyezést tudjunk meghatározni, meg ami a még fontosabb ettől, hogy jól érezzék magukat.
Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, némi gomoly és fátyol felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 16-18, napközben 27-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 23-án vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma: beszélgetés a második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról. Bemutatjuk Fábrikné Király Klára Krisztinát, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjét. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. január 17-i adásunk ismétlése.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumot Debrecenben tartották meg, amelynek házigazdája a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hivatala volt. Az Egri főegyházmegyét Ternyák Csaba érsek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja, Domjánné dr. Nizsalovszki Rita, a turizmus tanszék vezetője, Szénási Dóra, turizmus vendéglátás alapszakos hallgató, valamint az érseki palota turisztikai látogatóközpont munkatársai, Hernád Fői Csaba igazgató és Baranyainé Szecskó Katalin gazdasági munkatárs képviselték. A vallási turizmus jelentőségéről szóló tanácskozáson Ternyák Csaba egri érsek kiemelte. Az egyházi értékkincsek turisztikai célú bemutatása az evangelizáció, a hit átadásának egyik fontos eszköze, amelyben a hitelesség és a személyesség meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön. Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docensét hallják. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája a második Nemzeti Vallásturisztikai Fórum, amit a közelmúltban rendeztek meg Debrecenben. Mi ennek a fórumnak az előzménye, illetve miért hívnak létre egy ilyen fórumot?
Az előző beszélgetésünkön már párszor említettem ennek a témakör jelentőségének a növekedését az elmúlt pár évben, de akkor nagyon röviden most is összefoglalnám, hogy mik voltak ennek az előzményei. 2017-ben megszületett a turizmus törvény, ami az első turizmus törvény volt Magyarországon. Ebbe a vallás turizmus még nem szerepelt kiemelt ágazatként. Aztán, ahogy haladtunk előre az időben, egyre inkább a döntéshozóknak is a szeme elé került, vagy a látókörébe került a vallási turizmus és ennek a jelentősége. Úgyhogy 2021-ben megalakult a Nemzeti Vallásturizmus Tanács, és ők kezdték el készíteni az első nemzeti vallásturisztikai koncepciót, stratégiát, illetve ennek a megvalósíthatósági tervét. És tulajdonképpen ez a Nemzeti Vallásturizmus Tanács volt az, aki ezt a fórumot életre hívta, abból a célból, hogy a szakmának a szereplői jobban meg tudják egymást ismerni, a felmerülő problémákat, a felmerülő nehézségeket, a jó gyakorlatokat egymással meg tudják osztani. Ugyanakkor ennek a fórumnak egy másik nagyon-nagyon fontos lába, nem csak a szakmai szereplők, akik valóságban dolgoznak a vallásturisztikai attrakciókban, ezeknek az üzemeltetői, hanem nagyon-nagyon fontos volt a szellemi háttérnek is a megjelenése magán a fórumon, az egész stratégiának a kidolgozásába, ez pedig nem más, mint az egyház. Illetve még annyit szeretnék itt az előzményeknél kiemelni, hogy ugye említettem azt, hogy 2017-ben megszületett az első turizmus törvény, és ennek lett egy frissített változata, egy úgynevezett Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2.0 változat, ami 2021-ben szentesítették, hagyták jóvá, és itt már a vallásturizmus bekerült ebbe a stratégiába, mint stratégiai irány, mint egy alappillér. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tény volt, ez egy nagyon fontos eredmény volt a vallásturisztikai tanácsnak működésének az egyik nagyon fontos eredménye.
Ezen a második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumon kik vettek részt, és mi volt a témája?
Ugye, ahogy a neve is mutatja, ez már a második vallásturisztikai fórum. Az első vallásturisztikai fórum az 2022. márciusában volt, azon sajnos még nem tudtam részt venni. Ez a második vallásturisztikai fórum tulajdonképpen ugyanúgy megszólította az egyházak vezetőit, és ugyanúgy megszólította, mint az első is a szakmának a résztvevőit. Ebben az esetben az volt a szervezőknek a célja, hogy egy rendszeres találkozási lehetőség legyen a szakmai és az egyházi vezetők számára. Kicsit sok idő telt el, majdnem másfél év az első óta, de ahogy már az a bevezetőben is elhangzott, a cél majd egy következő, tehát évről évre visszatérő fórumnak a rendezése lesz, és a lényeg az, hogy mindig más felekezethez tartozó vallásturisztikai attrakció legyen a házigazda. Ugye az elsőnél egy katolikus attrakció volt a házigazda, és itt most a második vallásturisztikai fórumnál a tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdánk, és ennek a püspöke Fekete Károly püspök atya. Részt vettek egyébként számos egyházi vezető, már a bevezetőben is elhangzott, hogy Debrecen egy nagyon szerencsés helyzetben van lelki szempontból, hiszen három püspökségnek is, székhelyének is ad helyet, ez pedig a református egyház kerület püspöksége található itt, a görögkatolikus metropólia Hajdúdorogi Főegyház megyéjének az érsek metropolitája, Kocsis Fülöp atya vett részt rajta, ugye a második, illetve a Debrecen nyíregyházi püspökségnek szintén a székhelye, ahol ebben az esetben püspök atya elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni, Krakonperger Zoltán atya képviselte a Debrecen nyíregyházi püspökséget, ő a Szent Anna székesegyháznak a plébánosa. A konkrét témát tekintve leginkább a misszió volt. A missziós lelkület az már a bevezető gondolatoknál is erőkerült, Fekete Károly püspök atyának a gondolatai között is megjelent, illetve utána a kerekasztal beszélgetésbe került még inkább kifejtésre ez a téma, hogy mi is a célunk, vagy mi is a céljuk az egyházaknak, az attrakció üzemeltetőinek a vallási turizmussal. És egyébként ez egy nagyon érzékeny téma, és egy nagyon, mondjuk azt, hogy penge élen táncoló téma, hiszen utána lett is ebből egy kerekasztal beszélgetés, ugye párhuzamos panelbeszélgetések is zajlottak a második napon, aminek az volt a témája is, ez fokozottan előkerült a plenáris beszélgetésben is, hogy a szent és a profánnak a találkozása, hogy hol vannak a határok, tehát hogy már maga a vallási turizmus is egy kettősséget hordoz magába, ugye a vallás, a szakralitást, a turizmus pedig a gazdasági oldalt, és de gyakorlatilag ennek a jó egyensúlynak a megtalálása az végig kísérte gyakorlatilag ennek a két napnak a tanácskozását, és az egyházaknak a vezetői már a plenáris beszélgetésben is, és a későbbiekben is többször kijelentették, hogy nagyon fontos, hogy az egyházak megmutassák az értékeiket, hiszen ezek az egyetemes kultúrkincsnek, kulturális örökségnek is a részei, de hogy ezeket hittel tegyék, hogy a vallási turisztikai attrakcióknak a bemutatása az a missziónak az egyik eszköze legyen, célja is és eszköze is legyen. És tulajdonképpen, hogyha így belegondolok, akkor a kerekasztal beszélgetésben résztvevők mindegyike bármilyen felekezethez is tartozott, ezt a missziót, ezt a hitátadást emelte ki elsődleges célul.
Az Egri Főegyház megyét önön kívül kik képviselték még ezen a második nemzeti vallásturisztikai fórumon?
Nagy megtiszteltetés volt, hogy dr. Ternyák Csaba érsek atya, aki egyben egyébként egyetemünk nagy kancellára is, szintén részt tudott venni ezen a megbeszélésen. Ezen kívül az érseki palota látogatóközpont igazgatója, Hernád Fői Csaba igazgató úr, illetve Baranyai Néz Szecskó Katalin gazdasági munkatárs, aki szintén az érseki palotában dolgozik, volt jelen, és a hallgatókat is képviselte Szénási Dóra hallgatónk, aki jelen pillanatban már negyedéves turizmus vendéglátás szakos hallgató, és neki olyan szempontból is volt relevanciája, hogy jelen volt, hiszen ő most vallásturizmus témából írta az intézményi diákköri dolgozatát.
És Ternyák érsek úr is akkor az Egri Főegyház megye részéről is ezt a missziós lelkületet képviselte itt a vallásturizmus terén?
Úgy kezdődött egyébként maga a találkozó, illetve maga a fórum, hogy a jelenlévő egyházi vezetők mindegyike mondott egy-egy rövid köszöntőt, majd ezek után igazából a gondolatainak a mélysége az a plenáris kerekasztal beszélgetés során tudott még jobban talán inkább kibontakozni. Érsek, hogyha a köszöntőiben arra helyezte a hangsúlyt, hogy a vallásturizmus és a zarándoklat között egyértelmű hasonlóság van, még akkor is, hogyha a zarándokturizmus vagy a zarándoklat egy szűke fogalom, méghozzá akkor idézném is szó szerint, azt mondta, hogy a mi fogalmaink szerint a zarándoklat úgy indult, hogy Ábrahám az Úr szavára felkerekedett, de Lukács evangéliuma szerint Jézus Krisztus élete is egy hosszú zarándoklat volt tulajdonképpen. De hozzátette azt is, hogy maga a zarándoklat az nem fejezi ki, amit a vallásturizmus magába foglal, vagyis meghívást mindazok számára, akik kívül vannak, de szívesen bejönnének, akikben él a kíváncsiság is. Tehát nem szűkíthetjük a vallási turizmus csupán azok számára, akik már bírnak a hittel, és akkor itt jön elő az a gondolat, amit már említettem, hogy a cél a misszió. Tehát a cél ezeknek az értékeknek a megismerése, és netán ezeknek az embereknek a megszólítása a hit által, és ezáltal a hitnek az átadása.
Folytatjuk a beszélgetést a második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról. Vendégünk Domjánné dr. Nizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docense.
Ahogy említette, tehát a tiszántúli református egyházkerület és ezen belül Debrecen volt a helyszíne, házigazdája ennek a második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumnak. Milyen jó gyakorlatokat mutattak be a református testvéreink?
A második nap kezdődött úgynevezett plenáris előadásokkal, ahol három előadást is volt szerencsénk meghallgatni. Úgy volt a programban leírva, hogy a házigazda bemutatkozása, és ezek nagyon, nagyon értékes, nagyon jól sikerült előadások voltak. Az első előadást az Deák Attila, aki a tiszántúli református egyházközség fejlesztés irodájának a csoportvezetője tartotta. Az övé volt a legnagyobb ívű, legtöbb értéket, legtöbb fejlesztést bemutató előadás egyébként. Ő a Felső-Tisza vidékére hívta fel a figyelmet, hogy ott milyen egyház turisztikai, vallás turisztikai fejlesztéseket tudtak végbe vinni. Itt utalt arra is, hogy a középkori templomok útja elnevezésű kulturális tematikus út rangos díjat kapott ebben az évben, ami azért is fontos, hiszen ennek több állomása is a református egyházhoz kapcsolódó templomokat jelenti. A fejlesztések bemutatása mellett ő hangsúlyt helyezett arra is, hogy itt nem szimplán csak templomok felújításáról szól ez a történet, hanem arról is, hogy ezeket hogy tudjuk bemutatni, átadni, tehát nem csak úgynevezett ilyen kőnehéz projektekről van szó, hogy felújítunk magunknak egy templomot, vagy felújítunk magunknak egy közösségi teret, hanem arról, hogy ezt hogy tudjuk átadni, hogy ezt hogy tudjuk megmutatni másoknak. És itt egy nagyon fontos kifejezés is említésre került, ez pedig a hálózatosodás, aminek két szegmensét szeretném most nagyon röviden bemutatni. Egyrészt említette azt, hogy a felső Tiszavidéken nagyon sok református vallásturisztikai érték van, de ezek nem mindegyike, sőt, inkább mondjuk úgy, hogy elenyésző része azt, amit úgy hívunk, hogy zászlóshajó értékkincs. A zászlóshajó értékkincs az azt jelenti, hogy olyan jelentőségű vallásturisztikai értékről van szó, aminek a vonzásköre országos. Tehát mondjuk egy kegyhely, az egy abszolút zászlós hajó projekt. Itt kisebbek vannak, talán többeket kevésbé ismernek az emberek, viszont ezeket úgy lehet értékké tenni, úgy lehet ismertebbé tenni, hogyha ezeket tematikus útba szervezzük, hálózatba szervezzük, és adunk neki egy olyan keretet, aminek a segítségével ezek egységesen tudnak megjelenni, mondjuk csúnya szóval úgy, hogy a marketing segítségével. A másik ilyen momentum, amit ő kiemelt, hogy ezek az értékkincsek, amik itt a Felső-Tiszavidéken vannak, nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy összekapcsolva a kerékpáros turizmussal ezek nagyon jól bejárhatók legyenek. Éppen ezért a Református Egyház nem csak kimondottan templomok felújításával vagy haranglábak felújításával érdekelt, hanem a biciklis kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szuprastrukturális elemeknek a kiépítésével is, mondom szebben. Tehát kerékpáros pihenőknek, megállóhelyeknek, kerékpárbérlőhelyeknek, sőt szálláshely fejlesztéssel is igyekszik ezeket a termékeket komplexé tenni. Ugyanakkor tovább erősít itt a kerékpáros turizmus és a vallási értékeknek a bemutatásának a lehetőségét az, hogy a itt lévő folyóknak a töltésén majdnem 400 kilométer kerékpárutat hoztak létre, illetve van, ami még részben így átadás alatt van. Tehát, hogy nagyon megnöveli a potenciáját, hiszen a Balaton után ez a második legnagyobb kerékpárúthálózattal rendelkező ország része hazánknak.
Ahogy említettük, tehát természetesen nem csak az egyházi képviselők vettek részt ezen a fórumon, hanem részt vett Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára is, a miniszterelnök helyettesi kabinet vezető kormányfő tanácsosa. Ő arról számolt be, hogy a vallásturizmus területén milyen fejlődés, fejlesztések voltak az elmúlt évben. Ebből mit tudnak kiemelni?
Szonták Szabolcs elnök úr, ugye, aki a vallásturisztikai tanácsnak az elnöke, és egyben a szülő atya a vallásturisztikai stratégiai tervnek is. Már a bemutatkozó, illetve köszöntő soraiban is egyértelműen kiemelte és aláhúzta háromszor, hogy a vallásturizmus egy misszió. És ezt a missziós gondolatot kell, hogy kövessék a vallásturisztikai értékek fejlesztésénél, hiszen ez egy találkozási lehetőséget biztosít. Úgyis korábbi fórumokon a beszédét meghallgatva sokszor hangsúlyozta azt, hogy a vallás turizmus az a találkozásoknak a kultúrája is. Tehát tulajdonképpen a találkozás, a misszió, találkozás önmagunkkal, a gazdag kulturális örökségünkön keresztül, ezt ő kiemelte a gondolataiban. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a vallásturizmus az nem pusztán templomfelújítást vagy valami újnak a létrehozását jelenti, hanem az egyházi örökségnek a megmutatását is és a felmutatását is, és így lehet a vallásturizmus a találkozás és az összefogás kultúrája, ahol fontos egyházi értékeink mellé kell rakni a szakmaiságot és a történeteket. A másik gondolat, amit ő is említett, és a kerekasztal beszélgetésekben szintén felmerült és nagyon fontos szerepet kapott, és ez a másik gondolat, amit érsek atya, a Ternyák Csaba érsek atya kiemelt, ez a hitelesség. A hitelesség és a személyesség. Nem lehet megkerülni ezeket a dolgokat a vallásturisztikai értékeknek az átadásánál, ennek a missziónak a teljesítésénél, vagy beteljesítésénél. És akkor majd itt a végén szeretnék még egy pár gondolatot mondani arról, hogy ehhez hogyan fogunk tudni mi kapcsolódni, mint Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, de egy pár személyes gondolatot még itt előbb hadd mondjak már arról, hogy mit is jelent ez a hitelesség, és mit jelent a személyesség, a történetek. A korunknak egyik fontos turisztikai trendje, hogy folyik a digitalizáció, okosabbnál okosabb eszközök jelennek meg a hétköznapi életben, háztartásokban és a turizmusban is. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok olyan eszköz jelenik meg a turisztikai attrakcióknál, mint bemutató eszköz, az okos tábláktól elkezdve a különböző kivetítőkön keresztül, az audio guide-on keresztül, tehát nagyon-nagyon sok a VR szemüvegek, ugye, ami a kiterjesztett valóságot igyekszik bemutatni, tehát nagyon-nagyon sok olyan eszköz van, ami részben azért elősegíti egy-egy turisztikai attrakciónak mondjuk megjelenítését, illetve közelebb hozását az emberhez. És erre szeretnék egy kvázi ilyen ellenpéldát mondani, hogy ezek az eszközök bár segítik egy-egy értéknek a bemutatását, de mondjuk az, hogy csinyán kell velük bánni, hiszen a vallásturizmus esetében pontosan ezt a személyességet, ezt a hitelességet, ezt a közvetlenséget nem szabad megbontani, tehát meg kell egy egészséges határt húzni, hogy mik azok a részértékek, amiket, vagy termékelemek, amiket be lehet mutatni ilyen eszközökkel, de melyek azok, amiket viszont mindenféleképpen személyesen, nem személytelenül audio guide-dal, hanem személyesen, hitelesen, hiteles történeteken keresztül kell átadni. Csak egy gyors példa erre, a Pannonhalmi főapátság, tudjuk, hogy Magyarországnak az egyik legkiemelkedőbb, legjobban szervezett vallásturisztikai attrakciója, és ők kaptak megkeresést egy francia cégtől, hogy VR túrát fejlesztene a cég a Pannonhalmi főapátságnak a területén. Ez így elsőre nagyon jó ötletnek is tűnt, és aztán, ahogy elmentek egy study tournak a keretében, megtekintették a cégnek a termékeit, majd hazatértek, átbeszélték a egyházi oldallal, a szakmai oldallal, és végül amellett maradtak, hogy nem. Nem, mert ez elvenné a lehetőséget az intenzív személyes átadásnak, a misszió átadásának a részéről.
Ön, mint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék vezetője, ebből a fórumból mit tud hasznosítani, mit tud itt a diákoknak, a leendő szakembereknek átadni a vallásturizmus területén?
Igen, az előbb említettem, hogy volt olyan része a konferenciának, vagy ennek a fórumnak, ahol személyesen is én is megszólítva éreztem magam, és hozzá is szóltam a témához. Ez pedig nem más volt, mint maguknak a vallásturisztikai szakembereknek a képzése. És talán az egyik nagy konklúziója volt, nem csak számomra, hanem a résztvevők számára is, hogy bizony hiányos a szakma. Tehát több üzemeltető, több vallásturisztikai attrakciónak az üzemeltetője is jelezte, hogy nagyon jó, hogy ezek az attrakciók felújításra kerültek, vagy éppen létrehozásra kerültek, de szakember hiányba szenvednek, hogy hol vannak a szakemberek. És akkor itt bátorkodtam én felszólalni és jelezni azt, hogy mi ebben talán előre tudunk lépni, mint Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszen van turizmusképzésünk, az alapképzésen belül hatodik fél évben van szakosodási lehetőségünk kulturális és vallásturisztikai szakirányba, illetve a jövőbeni terveinkről ejtettem pár szót, és ez nagyon meleg és dinamikus fogadtatása lett, ez pedig az, hogy a terveink között szerepel egy kétfél éves vallásturisztikai referens posztgraduális képzésnek a megindítása, amivel talán ezt az égető szakember hiányt tudnánk pótolni, és számomra nagyon pozitívak voltak utána a fórumnak a kötetlenebb részében való megkeresések, ahol tényleg a tihanyi főapát úrtól elkezdve számos vallásturisztikában érdekelt szakember, illetve egy házvezető keresett meg, hogy ők nagyon szeretnének részt venni ebben akár gyakorlati helyszínként, akár pedig szeretnék, hogyha a munkatársaikat tudnánk fogadni majd ebben a képzésben.
A második Nemzeti Vallásturisztikai Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének habilitált egyetemi docensével hallottak interjút. Műsorunk folytatásában Fábrikné Király Klára Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjével beszélgetünk. Az igazgatóasszony matematika, technika, számítástechnika szakos tanár. Az Árpádházi Szent Margit Katolikus Iskolát 2012-től, mint tagintézményvezető, majd a 2020-21-es tanévtől, mint igazgató irányítja. Szakmai életét egészíti ki mély elköteleződése a szegény sorsú gyermekek iránt. Minden igyekezete arra irányul, hogy a tanulók megismerjék önmagukat, az őket körülvevő világot, valamint azt a legfőbb értéket, melyet az evangélium hirdet. Családjával példamutató hitének gyakorlásában a Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének aktív tagja. Olvasható a laudációban. Az Egri Főegyházmegyében meghirdetett hittanverseny tanítványt, Csepelényi György Pálos vértanúról, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola csapata nyerte meg 2023-ban. Fábrikné Király Klára Krisztinával a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és óvoda igazgatónőjével Koleszár Krisztián beszélget.
Az idei tanévnek a egyházmegyei tanévnyitó ünnepségén osztották ki ugye idén is a Szent Gellért díjakat. Az aranyfokozatát kapta meg igazgató asszony, amihez most gratulálok ezúton is. Egy picit járjuk már be ezt az életutat, szakmai életutat, hogy honnan érkezett meg idáig, ahol jelenleg van, hol kezdte a tanítást.
A Sátoraljaújhelyi Eszter Tamás általános iskolában kezdtem tanítani, ott 16 évig tanítottam, miután Egerben megszereztem az alapdiplomámat matematika-technika szakon, később az elsők között végeztem el az informatika szakot, aztán a közoktatásvezető szakot, van egy pénzügyi diplomám is, egy mérleképes könyvelői végzettségem is, és angol középfokú nyelvvizsgával is rendelkezem. Mellette számos olyan továbbképzést elvégeztem, ami a tanításban segített engem, hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, integrálása, vagy most ugye a KAPI által szervezett digitális és egyéb hátrányos helyzetű gyerekek oktatását, nevelését segítő továbbképzéseket. Én mindig úgy tartottam, hogy azokat ajánlom a kollégáimnak, amiket én is elvégeztem. Az Eszter Tamás iskolában már munkaközösségvezető voltam, illetve kistérségi matematika tehetséggondozással foglalkoztunk. A harmadik gyermekem megszületése után a mostani Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium kollégái szólítottak meg, hogy már oda menjek vissza a matematikát oktatni. Ennek kapcsán még gyers alatt újabb diplomát szereztem, hogy tudjak tanítani középiskolában is. Így 40 évesen szereztem meg az ötödik diplomámat, amivel utána már oda mentem a középiskolába, és ott tanítottam matematikát. Aztán az összevonások kapcsán később Sebes Péter igazgató úr megkért, hogy az általános iskolában legyek tagintézményvezető, majd a technikumi változások miatt szét kellett választani az intézményeket, és akkor érsekatya bizalmát élvezve megkaptam az igazgatói kinevezésemet.
Az mikor történt?
2020 nyarán. És az általános iskola és óvoda lett így a mi fenntartóságunk alatt, és a középiskola ment külön. Megtartva ő minden oktatási azonosító, stb., és kvázi mi egy új intézmény alapításon estünk át.
Említette, hogy ugye itt a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás az a munkájának a középpontjába áll, és itt olvastam a laudációba, hogy működik itt Sátoraljaújhelyen egy piraista tanoda, amiben dolgozik. Mit lehet erről tudni?
Igen, hát ennek egy különleges indítatása volt. Egyrészt 2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. Másrészt pedig egy személyes indítatás az volt, amikor körülbelül 3 éves volt a legkisebb gyermekem. Mentem vele az utcán, és hát egy ilyen hátrányos helyzetű udvar mellett mentünk el, ahol szintén ott állt egy 3 éves gyermek, és ahogy így a két gyerekre ránéztem, akkor úgy szíven ütött, hogy már micsoda különbség van a két gyerek között, és nem tehetnek róla, hogy hova születtek, és ezért érzem azt, hogy nekem ott is a tanodában is dolgoznom kell, és foglalkoznom kell ezekkel a gyerekekkel, hiszen a mi iskolánkban nem sok hátrányos helyzetű gyermek van, de vannak, és foglalkoznunk kell velük.
Hogyan kell elképzelni egyébként ennek a tanodának a működését?
A Piarista Rend magyar tartománya épített egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és akkor a szegregált iskolákból, vagy hátrányos helyzetű gyermeket, telepi gyermekek járnak oda, összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van az, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy ne mozsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sim volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül.
A tanodás gyermekkorosztály az inkább általános iskolásokat ölel fel?
Igen, a tanodában általános iskolások járnak, de van már a Piarista Rendnek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségi ez való eljutását.
De tanadó kapcsán még azt fogalmazódik meg bennem, hogy ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügybe?
Hát ugye itt a piarista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező, most már régen fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválasztott onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon. Ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások, tehát a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály, az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kett csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet, elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik, ugye nyilván most is az advent kapcsán az atyák tartanak nekik ezzel kapcsolatban is lelki felkészítést is, tehát a piarista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a piarista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda. Ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztálylevelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanadás gyerekeknek.
Csak egy kicsit éljünk vissza az iskolához. Milyen nagy iskoláról beszélünk?
Ugye az iskolánkban 243 gyerek jár, minden évfolyamon egy osztály van, de 30 fő feletti osztály létszámaink vannak pontosan ezért. Nem tudjuk ketté venni az osztályokat, mert nincsen helyünk. Az óvodánkban pedig 90 gyermek jár, és most kezdődött el januárban az új óvodánk építése, és így abban reménykedünk, hogy a régi óvoda helyén tudunk terjeszkedni az iskolával is.
Mindig meg szoktam kérdezni, amikor iskolai riportokat készítek, hogy milyennek az iskolának a sajátossága, az arculata?
Úgy nagyon szeretem, hogy ilyen családias, hogy nem túl nagy, és a gyerekek otthonosan érzik magukat, nagyon nyugalom van, bejövünk, bár amikor szünet van, meg nagyon hiányzik a gyerek zsivaj. Nem tudom, mi a sajátosságunk, nagyon sokat fordítunk arra, hogy neveljük a gyerekeket. Most elindultak a különböző családokat megszólító programjaink, ami most nagy sikerű, az apa nap. Eddig ilyenek nem voltak, ugye, és úgy gondoltuk, hogy anyák napja kivételével akkor legyen, szólítsuk meg az apákat, szívesen jönnek, együtt vetélkednek a gyerekekkel, és egyre több ilyen közös programot kérnek tőlünk. Karácsony előtt például megszólítottuk ismét a szülőket, hogy adjunk vért, hogy mutassuk meg a gyerekeknek, hogy nem csak ők tudnak adakozni, hiszen ők is gyűjtötték azt, amit utána mi tovább küldtünk a Caritasnak, hanem akkor a szülők jöjjenek és adjanak vért, hiszen van, amelyik embernek az élethez erre van szüksége, és nagyon nagy sikerű volt ez is.
Bejárókat, helyieket tekintve milyen az összetétel?
Nagyon sokan járnak, akár 20 kilométerről is be, illetve van iskola előkészítő, és már szeptembertől azért járnak ide a szülők és hordják a gyerekeket, hogy beférjenek a leendő első osztályunkba. Nekünk meg az a célunk ezzel, hogy amikor majd első osztályba idejön a gyerek, akkor már ismerős helyre érkezik, ismeri az épületet, ismeri a tanítónénit, sokkal könnyebben illeszkednek be első osztályba.
Ugye korábban említette, hogy tanított a katolikus középiskolába is. Mennyivel másabb az általános iskola, vagy hogyha picit úgy választani kellene, akkor melyik áll a szívéhez közelebb?
Nagyon sokáig továbbra is jártam át a középiskolába tanítani, úgyhogy nem igazán tudnék választani. A helyi riportban is azt mondtam, hogy minden korosztálynak megvan a maga sajátossága. Azt látom, hogy az a munkámat segíti, hogy matematikából például tudom, hogy mi kell a középiskolába, és akkor nyolcadikban már inkább erre helyezem a hangsúlyt, és talán így sikeresebben tudják venni a 9. évfolyamot a gyerekek. Tehát igazából nem tudok dönteni. Viszont azt mindig el szoktam mondani, egy kicsit visszakanyarodhatok, hogy én nem a főiskolán lettem pedagógus, hanem én az Esze Tamás iskolában. Ott olyan kollégák közé kerültem, akik engem segítettek a pályámon, nagyon nyíltan és nagyon jóindulatúan. Majd a középiskolába is ez volt, amikor bekerültem a Szent Istvánba, hogy ott is voltak olyan kollégák, akik segítették nekem az általános iskolába való átállást a középiskolába. Úgyhogy igyekszem itt is megteremteni ezt a légkört, hogyha jön egy gyakorlós, akkor ugyanúgy kapja meg tőlünk azt a támogatást, amit én annak idején megkaptam.
És ugye az iskola mellett az egyházközségnek is a tagja, a testületnek ott milyen jellegű tevékenységet végez?
Hát ugye a végzettségeimből adódóan én vagyok a pénzügyes, úgyhogy a különböző pénzügyi dolgokban segítem atyák, fizetéseket kiosztani, a könyvelést úgy elküldeni Egerbe, hogy utána ezt ott le tudják könyvelni. Úgyhogy, de minden másban, amikor szükség van, akkor ha templomtakarítás van, akkor így az iskolából átmegyünk. Tehát amiben szükség van, segítjük az egyház közösséget.
Amikor kérdeztem, mi a sajátossága az iskolának, így, hogy kinézek az ablakon, látom is itt a templom tornyot, tehát, hogy nagyon közel van a templom és a plébánia, gondolom, hogy vannak olyan programok, amikor átmennek.
Persze, természetesen közel van, ezért misékre is átmegyünk, illetve van saját kis kápolnánk, ahol minden kedden kápolna mise van a gyerekeknek, de vasárnapoként pedig osztálymisékre megyünk, illetve az egyház ünnepeken is átmegyünk. Most ugye jövő héten Szent Margit nap lesz, és ugye hát névadó szentünk, úgyhogy ott kezdjük a templomban egy szentmisével, és utána ünnepséggel, és adjuk át a Szent Margit díjakat.
Mi a Szent Margit díj?
Szent Margit díjat az iskolánkban a szülők alapították, és olyan tanulóknak adjuk oda, akik ugye példás tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, illetve a hitvallásukban is ott vannak, és gyakorolják a hitüket, de nem csak kötelező hittanórán, hanem templomba járnak, esetleg minisztrálnak, ezeket is figyelembe vesszük, a tanári kar elkészíti az ajánlásokat, utána plébános atyával egyeztetjük, és végül a szülői munkaközösség dönt arról, hogy mely gyermek vagy kettő kapja meg, illetve van egy Szent Margit osztály, ezt is ilyenkor adjuk át, a Szent Margit díjat.
Számítást adunk a szakos tanár is, hogyan valósul ez meg az iskolában, ugye sok helyen lehet hallani erről a robotikáról, ha jól tudom, akkor ugye itt is jelen van, milyen szinten.
Igen, hát ezt nem én csinálom, hanem a kolléganőm, de ő nagyon agilis ebben, és én meg úgy vagyok vele, hogy támogatok minden ilyesmit, és van, amikor össze is hozok, például volt ilyen tehetségműjeink, hogy matematika, logika, robotika, próbáljuk mindig több irányból fejleszteni a gyerekeken, de a kolléganőm nagyon sok ilyen programban, versenyen vesz részt.
És ugye van még egy verseny, amit itt az iskola kapcsán meg lehet említeni, ez pedig lenne az egyházmegyei énekversenyemnek a házigazdája az iskola, ez hogyan alakult ki?
Hát ezt még az elődeim alakították, nagyon régi ez a Szent Cecília egyházmegyei énekverseny, és ugye régen, amikor kevesebb egyházi iskola volt, akkor szinte mindenki itt volt. Volt egy idő a pandémia idején, amikor nyilván kevesebb, és aztán most megint úgy örültünk neki, hogy 11 településről érkeztek ide hozzánk, és hozták el a gyerekeket énekelni. Ez mindig ugye nagyon felemelő, mert egyházi éneket adunk kötelező éneknek, a másikat ők választhatják, illetve az atyák is ott vannak a zsűriben, és ez így együtt mindig nagyon szép. Talán még megemlíteném Csepelényi György hittanverseny, Csepelényi emlékére hirdetett hittanversenyt, hiszen amikor megláttuk a versenykiírást, akkor plébános, hogyha pont itt volt, és azt mondta, hát ezt új helynek meg kell nyerni, úgyhogy komolyan hozzá is fogtunk, és Tóth Gábor atya már eleve nagyon régen foglalkozik a dologgal, illetve Szabó László piarista atya is megengedte nekünk, hogy a piarista templomban lemenjünk, ahol el van temetve, és ott is tudtuk a videót forgatni, illetve Füzérre is kimentünk a gyerekekkel. Nagyon komolyan tényleg készültünk, 3 fiatalember, 7-es fiatalember jött a csapatba, de így több irányból több tanár készítette fel őket, és meg is nyertük, úgyhogy mondtam is plébános atyának, hogy teljesítettük, hiszen most ugye a boldog állatása kapcsán misék is kifejezetten emiatt vannak, és ott a cserkészek is mindig ott vannak, és a mi csapatunkban volt egy cserkész fiú is, így összekapcsolódtunk a cserkészekkel is.
Műsorunkban Fábrikné Király Klára Krisztinával, a Sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas igazgatónőjével beszélgettünk. A riporter Koleszár Krisztián volt.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Összeállításunk a 2024. január 17-i adásunk ismétlése volt. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,